Kedves gyerekek, hozzátok szólok először néhány szót. Egy nagyon rövid bibliai igét tanulunk meg ma. Így hangzik, ne félj, csak higgy. Nem tudom, félős gyerekek vagytok, vagy nem félős gyerekek? Én elárulom nektek, hogy én kicsi koromban nagyon félős gyerek voltam. És ezt a bibliai igét én nagyon szeretem, hogy ne félj, csak higgy. Ez azt mondja, hogy a Jóistenben vetett bizalommal megszabadulhatunk a félelemtől. És ti nem is tudjátok, milyen boldog gyerekek vagytok, hogy nem éltek olyan országban, ahol háború van, ahol menekülni kell, és kevesebb a félelem. De akár milyen körülmény van, és sose tudjuk, hogy a mi életünkben is mi történik még, ha az ember igazán bízik a Jóistenben, megszabadulhat a félelemtől. És ha kérjük a Jóistent imádságban, hogy szabadítson meg a félelemtől, akkor a Jóisten ezt megadja, mert félni nagyon rossz. És ez alól felszabadulni meg nagyon jó. Elmondok nektek egy kis történetet, hogy a Jóisten meghallgatja azt is, ha magunkért imádkozunk, hogy a félelemtől megszabadítson, meg még azt is, ha más valakiért, akivel együtt érzünk, mert olyan félénk és olyan sokat szenved a félelemtől, hogy az Isten szabadítsa meg ettől. Ez a második világháború vége felé történt. Édesanyám is oda menekült a háborús körülmények között a rokonokhoz Kőrösegyre, a Balaton mellé, és ott az ő sógornője, az egyik rokon, akinek a házában laktak akkor mindnyájan, rettenetesen félt. Volt ott mindjárt a házuk mellett, volt nekik egy nagy kétemeletes hengermalmuk, és hát tudjátok, mikor egy épület így kiemelkedik egy faluba, akkor jobban lehet félni, hogy azt lebombázzák. És borzasztóan félt, hogy oda bomba esik. És olyan rettegésben élt, hogy már azt lehet mondani, hogy pszichikailag beteg volt. Éjjel-nappal rettegett, hogy jön a bomba. És édesanyám annyira sajnálta őt, ott voltak a kis gyerekei, és őt mindig a félelem emésztette. És komolyan imádkozott érte, hogy hát a Jóisten szabadítsa meg ettől a rettegő, gyötrő félelemtől, hogy szinte már a háztartását, a gyerekeit se tudja ellátni. Mindig ez a félelem gyötri őt minden percben. És akkor a Jóisten úgy hallgatta meg az imádságát, hogy a sógornője egy éjszaka, egy álma volt. Álmában sétált az udvarukon, és akkor is így a kezét tördelte, hogy szokták mondani, és az aggodalmak, hogy ide bomba esik, és hát ezt nem fogjuk elkerülni előbb vagy utóbb. És álmában egyszer csak így fölülről egy hangot hallott. Ne félj, mert ide bomba nem esik. És ő álmában így fölnézett az égre, és azt kérdezte, ki az, aki szól? És válaszul ennyit hallott, én a Szentlélek. És ettől annyira megnyugodott, ettől az álomtól, hogy ez a szörnyű félelme, ami már majdnem, hogy betegséggé fajult, elmúlt. És tényleg véget ért a háború, és oda bomba nem esett. Tehát a Jóisten meghallgatja az imádságunkat, hogyha azt kérjük, hogy a félelemtől, a szorongásoktól szabadítson meg. Ő ennek nagyon sokféle eszköze van, és kívánom, hogy ti ne legyetek félős gyerekek. Én is csak akkor változtam meg, elárulom nektek, hogy egészen olyan 14-15-16 éves korom még nagyon gyötörtek a mindenféle félelmek, szorongások. De amikor a Jóistent megismertem, és úgy éreztem, hogy szilárd talaj van a lábam alatt, mert van valaki, és akinek van célja, és aki gondot tud viselni, aztán soha többet nem féltem úgy komolyan veszélyes helyzetekbe se, mert ez igaz ez az ige, ne félj, csak higgy. Aki bízik a Jóistenben, az megszabadul a félelemtől, és kívánom, hogy ez így legyen nálatok is. Tehát ne félj, csak higgy. Ez sokszor jusson eszetekbe. Menjetek szépen a helyetekre. Nyissuk ki Bibliánkat, és mindjárt először nem egy alapigét fogunk olvasni, hanem elmondanám, hogy miről szeretnék ma délelőtt szólni. Ugye most példabeszédek könyve a heti Biblia tanulmányainknak a témája, és példabeszédek könyvében mindnyájan találkozunk ezzel a nevezetes ígével, Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ugye ez példabeszéde könyve 4. fejezetének a 23. verse, és tulajdonképpen ugye miről szól, hogy a lelki világunkat, a gondolat és érzelem világunkat minden féltett dolognál jobban kell megőriznünk. És én ma arról szeretnék szólni, hogy a végidőben, az úgynevezett végidőben, amiben szinte lehetetlen rá nem ismernünk, hogy ebben élünk, tehát az emberi történelem végkifejlete felé haladunk, és ez egy nagyon kritikus idő, és a Biblia ebben az időben különleges hangsúlyt tesz erre. Tehát mondhatnám, hogy erre minden időben szükségük volt az embereknek, mindig igaz volt. 3000 évvel ezelőtt foglaltatott írás, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a gondolat és érzelemvilágodat, a lelki világodat. De azt mondhatom, hogy nekünk a végidőben erre nagyobb szükségünk van, mint bármelyik más időszakban. Én csak a közelmúltban figyeltem föl egy kicsit jobban arra, hogy a Bibliában mennyi figyelmeztetés van erre az időre vonatkozva, mennyi óvás, hogy a hitetéstől óvakodjunk. Hogy ezt a korszakot, a végidő korszakát a hitetések korának lehet elnevezni. Ugye arról külön lehetne szólni, ahogyan a végidő emberiségének a mentalitását, a gondolkozásmódját, az életmódját a bibliai proféciák előre jellemezték, és ez be is teljesedett tökéletesen. Tehát, hogy így mondjam, a végidő embere nagyon jó alanya hitetésekhez. De a Biblia külön hangsúlyt tesz arra, hogy akik Istenben bíznak, azok is ki vannak téve a hitetés veszélyének, és hogy ezzel nagyon komolyan számoljunk, és főleg pedig arról szeretnék aztán szólni, hogy mi az, ami megvédhet a hitetésekkel szemben, amit olyan nagy veszélyként mutat be a végidőben a Szentírás. Hát először is Jézus nagy profétikus beszédét olvasva ebből a szempontból számoltam meg, hogy ezen az egy beszéden belül, ugye amihol arra válaszolt, hogy micsoda jele lesz a te eljövetednek és a világ végének, 4-szer beszél hitetésről Jézus. Hát ennek biztos van valami jelentősége. Mindjárt a kérdésre adott válaszát ezzel kezdte, a 4. és 5. vers. Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Ugye meglássátok, így is fordíthatjuk, hogy vigyázzatok. Valaki el ne hitessen titeket. Ezzel az óvással kezdte Jézus a végidőről szóló beszédét. Aztán mindjárt a következő mondatban azt mondja, sokakat elhitetnek. Aztán nézzük a 11. verset. Sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mindig azt mondja, nem keveset, sokakat elhitetnek. És végül a 24. versben, ugyanebben a fejezetben azt olvassuk, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Tehát Jézus általánosságban is mondta, hogy sokakat elhitetnek, de ugye a beszéd a tanítványainak hangzott, és azt mondta, ti is vigyázzatok, hogy el ne hitessenek, és a végén még külön mondta, hogy olyan hitetések lesznek, amelyek, ha lehet, még a választottakat is eltántorítják. Tehát nem tehetségtelenek, nem könnyen átlátható hitetések. És tegyük fel azt a kérdést, mi a hitetés? A hitetés az, amikor valamit, ami pedig nem igazság, nem valóság, azt úgy sikerül bemutatni, vagy úgy sikerül eladni, hogy az ember azt úgy hiszi, mint ami jobb ügyhöz, vagy mint ami az igazsághoz méltó. Elég félelmetes, nem? Elhitetve lenni, hogy az ember hisz valamiben, de olyas valamiben hisz, ami nem valóság, és nem igazság. És ki a hitetésnek a nagyon nagy mestere? Ugye a hitetésnek a nagy mestere a Biblia szerint, ahogy Jelenések 12.9 mondja, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Ugye tudjuk, hogy rengeteg szellemi képességeire büszke ember szaladgál a világon, aki meg van győződve, hogy ő biztosan tudja mindig, mi az igaz, mi a helyes, és őt ugyan senki el nem hitetheti. Hát az igazmondó Isten, a javunkat akaró Isten meg azt mondja, hogy van egy olyan ellenség, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát ne legyünk magabiztosak, a hitetés nagy mestere képes erre. És itt sokszor eszembe jut egy mondat, ezt Ellen White írta le, ez a mondat így hangzik, hogy az a valaki, aki az angyalok harmadrészét Isten és az ő szent fia ellen tudta hangolni, valamikor, amikor a lázadásra kezdődött, ma sem veszített a hitető képességéből. Én ezen a mondaton rengeteget eltöprengtem, hogy hát Isten és az ő szent fia, lehetett bennük valami kifogásolni valót találni szerintünk? És az angyalok, akik addig soha nem vétkeztek, akik ártatlanok voltak, és Sátán meg tudta csavarni úgy a dolgot, hogy Isten és az ő szent fia ellen tudta hangolni az angyalok harmadrészét. Hát, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha az ember ebbe belegondol, akkor ezentúl nem maga biztos azzal hiszem, hogy engem soha senki el nem hitethet, én nekem biztosítélő képességem van. És ez a Krisztus gyülekezeteit is mindig megkörnyékezi. Szeretnék egy igét olvasni a korintusiakhoz írt második levélből. Ugye Pál apostol is a maga szolgálata idején, ugye, ami pedig még az ősegyháznak a, szoktuk mondani, a tisztasága volt, hát ebben az időben sem hiányoztak a hitető irányzatok és a hitetés eszközei, és például a korintusiakhoz írt második levél 11. fejezetében így ír az apostol egy népes gyülekezetnek, népes ókori gyülekezetnek, a korintusi gyülekezetnek. A harmadik és a negyedik verset így olvasom. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jön, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Tehát az apostol alapozta meg az evangélium ismeretét ebben a gyülekezetben, mégis egy idő múlva megrendülten és aggodalommal írta a gyülekezetnek, hogy ahogy a kígyó egykor a maga álnokságával megcsalta Évát, a ti gondolataitok megrontatnak, és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. És aztán ugye elgondolkoztató, amikor azt olvassuk, hogy más lelket vesztek, amit nem vettetek. Nyilván a Szentlélek és a démoni befolyás összehasonlítása ez. Azt mondja, a Szentlélekhez képest, amit vettetek, mikor hívőké lettetek, egy más lélek visz. Egy démoni befolyás vesz benneteket birtokba. És más evangéliumot, amit nem vettetek, az és amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Tehát ez a kísértés és ez a probléma fennáll. Ugyanitt a korintusiakhoz írt második levél 11. fejezetében később, a 14. 15. versben azt mondja, hogy Sátán annyira tehetséges, hogy be tud öltözni világosság angyalának, és a szolgái is beöltöznek világosság angyalának, és a hitetés az mesteri tud lenni. És csak nagyon röviden utalok további igékre, mert a hangsúlyt arra szeretném tenni, hogy mi a védelem ezekkel a hitetésekkel szemben. Például a Tesszalonika beliekhez írt második levél második fejezetében megint nagy nyomatékkal mondja az ige, hogy ez az ős ellenség a végidőben működni fog a hazugság minden hatalmával, jelével, csodájával, csalárdságával. Engem úgy mindig megremegtet ez a felsorolás. A hazugság minden jele, hatalma, csodája, csalárdsága. Ez annyira ijesztő, nem? Amikor ez az ős ellenség ezt beveti. Aztán a Timóteushoz írt első levél negyedik fejezetének az első versére se tudom, hogy fölfigyeltünk-e igazán. És ez pont arról beszél, hogy az Isten hívő népét is mennyire fenyegeti a hitetés. Mert így olvassuk a Timóteushoz írt első levél, negyedik fejezetének az első versében. A lélek, mármint a Szent Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, tehát akik hitben voltak, elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Tehát a világosság angyalának öltözött, világosság angyalaként álcázott gonosz lelkek a hittől való elszakadásra tudnak bírni embereket, mert a hitetés annyira tehetséges, annyira megejtő. Aztán ilyet is olvasunk, például a Galácia beliekhez írt levélben azt írja Pál apostol, kicsoda igézett meg titeket, írta a Galácia belieknek. Ugye milyen kifejezések ezek, hogy megigéz. A démoni lelkek képesek szinte megigézni embereket, és egészen belecsavarni egy hitetésbe. Aztán azt is olvassuk a Tesszalonikai második levél második fejezetében, hogy a tévejgés ereje, ezt a kifejezést találjuk. Engem úgy megdöbbentenek ezek a kifejezések, hogy sátán képes megigézni, a tévejgés ereje hatalmába tud venni. Szóval itt nem arról van szó, hogy nem elég jól gondolkodik valaki, nem arról van szó, hogy nem elég tárgyilagosan, vagy nem elég igazságosan, hanem itt kifejezetten démoni befolyásról van szó. Tehát a hitetésben működni tudna a gonosz lelkek, ahogy mondja, működni tud megigézés, tévejgés ereje tud működni ilyesmiben. És végül a Jelenések könyvében is olvassuk, hogy a föld lakosait is, az a bizonyos nagy hatalom, amit hamis prófétaként mutat be, meg bárányként kinéző, de sárkány hangon szóló fenevadként, azt mondja, a föld lakosait elhiteti jelekkel. És végül Jelenések könyve 13. fejezetében néven nevezi, hogy a hitetés mögött milyen erők állnak, azt mondja, ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek. Tehát jelekkel, csodákkal, egyéb módon tele van a Szentírás, tele van az Új Szövetség azzal, hogy a végidőben fokozott óvatosság, vigyázás szükséges a hitetéssel szemben. Akkor mi a védelem? Két bibliai kifejezést idéznék, mindegyikkel találkozunk a Bibliában. Az egyik Péter apostol írja a második levelében, hogy a tiszta gondolkodásotokat serkentgetem. Tehát a tiszta gondolkodás, ami egy nagy fogalom. A másik kifejezés pedig a Bibliában az erős szív. A 112. Zsoltárban olvassuk, hogy az igaz ember szíve erős, az Úrban bizakodó. Tehát én szeretném, ha egy kicsit erről beszélgetnénk még, hogy hogyan juthat az ember tiszta gondolkodáshoz, erős szívhez. Tehát ugye a szív jelenti az ember egész gondolat, érzésvilágát. Hogy lehet ez erős, kikezdhetetlen, megtámadhatatlan a hitetések által, és hogy lehet az embernek a gondolkodása tiszta, amit nem lehet megkeverni, nem lehet megfertőzni. Erről szeretnék szólni. Hát azt hiszem mindenki tudja, hogy a legelső dolog, amit az írásban olvasunk, hogy védhet ezzel szemben, ez az Isten igéje. De rögtön hozzáteszem, hogy nem akármilyen kapcsolat az Isten igéjével. Ugye Jézus elmondta a jó pásztor példázatát, és abban elég világosan mondta azt, hogy az ő az ő juhait is megtámadják idegenek, és idegenek próbálják maguk után vonni a juhokat hozzá képest. De azt mondta, hogy akik az ő szavát hallják, azok idegent nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Tehát itt Jézus utalt arra, hogy akinek az ő szava nagyon erősen a fülében van, az idegen hangot rögtön meghallja. Rögtön meg tudja különböztetni azt a hangot, ahogyan az Isten szól az írásban, ahogyan a Szentlélek szól, és azt, ami ehhez képest idegen hang. Még akkor is, hogyha ugyanazt mondja, még ha tartalmilag ugyanazt mondja, vagy úgy tűnik, hogy az írással megegyezőt mond is, az ő füle az annyira éles, hogyha az Isten beszéde nagyon benne van, hogy ahogy Jézus mondta, idegent nem követnek, elfuttak attól, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Na de hogy kerülhetünk ilyen minőségi kapcsolatba az Isten igéjével, hogy a fülünk olyan jó hallás, olyan jó lelki-szellemi hallásunk lesz, hogy ugye, mint egy jó zenésznek, az átlag embernek a füle nem hallja, jó zenészé hallja, hogy fals, nem, diszharmónia van, de nekünk hitbeli, lelki-szellemi értelemben ilyen hallásra kell szertennünk a végidőnek a hitetéseivel szemben. És szeretnék itt újra példabeszédek könyvéből olvasni, hiszen ezt most tanulmányozzuk a negyedév során. És példabeszédek könyve második fejezetéből olvasnék egy részletet, hogy milyen kapcsolatban kell lennünk Isten igével ahhoz, hogy ez a hallásunk kifejlődjön. Példabeszédek könyve második fejezetében így olvasom az első 5 verset, és aztán a 9.-10. verset. Hát példabeszédek könyve második fejezetében olvasom az első verstől. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmezvén a bölcsességre a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincset kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. 9.-10. vers. Akkor megérted az igazságot, a törvényt, a becsületességet, és minden jó utat, mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Hát ugye nagyon szép a vége, hogy mi az eredmény, de milyen 3 dolgot mond, hogy viszonyulni az igéhez? 3 igét emelnék itt ki, igei kifejezést, ha elrejted magadnál, a másik kifejezés, ha kiáltasz a bölcsességért, és a harmadik, ha kutatod azt, mint kutatják az ezüstöt és a kincseket. Tehát nem elég az, hogy az Isten igéjét olvasni. Nem elég az, hogy tudni a bibliai történeteket. Nem elég az, hogy hetente egyszer hallgatok egy igehirdetést, esetleg hétközben még futólag átolvasom mondjuk a negyedévi szombatiskolai tanulmányt, hanem azt mondja, olyan személyes kapcsolatba kell kerülnünk az Isten igéjével, hogy azt mondja, kutatod. Tehát saját magad akarsz meggyőződni, nem egyszerűen mások hallomása után, vagy egy futóolvasás után, teljesen meg akarod érteni, kutatod, mint a kincset. Aztán azt mondja, hogy felemeled a szódat a bölcsességért, vagyis úgy kutatod az igét, hogy imádkozol az Istenhez, kéred, fölkiáltasz az Istenhez. Egy sóhajjal kezded, hogy Istenem, add, hogy értsem, add a te szent lelkedet, hogy értsem. És azt mondja, ha elrejted magadnál. Vagyis azt jelenti, hogy ezt soha el nem felejted, amit ilyen élményszerűen értettél meg, amit kutattál, és akkor kérted a Szentlélek segítségét, és ezt csak egy olyan megvilágosodással megértetted. Nagyon szeretem Péter levelében ezt a hasonlatot. Azt mondja, jól teszitek, ha figyeltek az ígére, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Ez egy gyönyörű hasonlat, ez egy ilyen szellemi élmény, ha valaki kutatja az Isten beszédét, az ígét, ezt csak úgy érzi, mintha szívében nappal virradna és hajnal csillag kelne fel. Ez így van. Ez tökéletes. Ez igazság. És amit az ember így ért meg, és így fedez fel a kutatása és a Szentlélek segítségért való felkiáltás nyomán, soha el nem felejti, és akkor azt úgy belerejti. Ugye van egy ilyen Zsoltár ige is, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ezek az igék maradandóan beépülnek az ember gondolkodásába, és hogy így mondjam, még akaratlanul is megszólalnak a szükség idején. Találkozik valamivel, valami hitetésnek, valamilyen formájával vagy árnyalatával, benne már szólalnak is meg azok az igék, amelyeket így elrejtett, amelyek beépültek maradandóan a gondolatvilágában, mégpedig megértés nyomán. És azt mondja, ha így viszonyulsz az igéhez, ilyen a személyes kapcsolatod az igével, akkor azt mondjuk a bölcsesség megy az elmédbe, megérted az igazságod, és a tudománya te lelkedben gyönyörűséges lesz. Tehát azt mondhatnám, hogy ez az első. Én mindenkinek ajánlanék egy módszert. Én is követem ezt. Sajnos nem mindig, van mikor elsodor a rohanás, a tennivalók, de akkor pótolom utólag. De van egy kis naplóm, amiben az újonnan megértett bibliai felfedezéseket írom. Nem, az nem mindig egy világrengető nagy dolog. Lehet, hogy csak egy árnyalat. Lehet, hogy csak egy része egy igének. De az ember, mint a kincset igyekszik elrejteni, mert ezt most megértettem, mert ez most világos. Próbáljátok meg, mennyire hasznos egy ilyen kis napló. És ezt én mindig hétvégén csinálom, pénteken. Na, nézzük, hogy telt el ez a hét. Van-e valamit, amit az Isten igényéből újonnan értettem meg ezen a héten? Akkor azt olyan hálás örömmel beírja az ember, csak egy ige helyet, vagy egy emlékeztető szót, meg a dátumot, ezt most megértettem. És ilyen bensőséges kapcsolatba kell kerülnünk az Isten igéjével ahhoz, ennyire el kell rejteni magunkban, ennyire belénk kell, hogy épüljön, hogy a hitetésekkel szemben védelmünk legyen. Egy másik dolog, ami segíthet, hogy törekedjünk az igazságos gondolkodásra. Hogy lehet az igazságos gondolkodásra törekedni? Úgy, hogy számolunk azzal, hogy ami emberi természetünk megromlott, és nem hallgatunk az első benyomásainkra, és nem egyszerűen vélemények, amelyekkel találkozunk, azok minket már is befolyásolnak, és már is megyünk utánuk. Megvizsgálás. Ugye az ige azt mondja, mindent megvizsgáljatok. Ugye? Tehát ez a megvizsgálás, hogy nem bízom az első benyomásaimban, nem bízom egyszerűen a véleményekben, amiket hallok, befolyások engem nem sodolhatnak el, mert én kötelességemnek érzem, hogy dolgokat megvizsgáljak, hogy biztosan igazságos eredményre jussak. És hogy lehet megvizsgálni? Hát itt feltétlenül az Istent kell kérni, hogy az egyrészt az igéje fényében, de nem elég, hogy az igéje fényében én, hanem azt kérem, hogy az Isten segítsen nekem, hogy a Szentlélek által világosítsa meg az elmémet. Persze ez csak azt tudja megtenni, aki nem magabízó. A magabízás halálos veszély. Aki magabízó a hitetésekkel szemben, az nagyon könnyen elsodortatik, de aki bizalmatlan önmagával szemben, és bármilyen emberrel vagy emberi véleménnyel szemben, tehát számol azzal, hogy minden ember tévedhet, és azt mondja, csak az Isten előtti megvizsgálása megbízható, az gyakorolni fogja az igazságos gondolkozást, és fejlődni fog az igazságos gondolkodásban. Ugye azt mondja a Jóisten, hogy ha valaki tőle kenyeret kér, ő nem fog követ adni. Tehát a régiekről sokszor olvassuk azt, hogy megkérdezték az Urat. Mi ezt valahogy ritkán gyakoroljuk. Sokszor az Isten csak úgy az életünk peremére kerül, és nem hiszük, hogy az életnek a gyakorlati kis dolgaiban is meg lehet kérdezni az Istent. Ha én eleve megvizsgálni akarok dolgokat, és nem mindjárt magabiztos vagyok, és nem mindjárt eldöntöm, hogy én akkor tudom, hogy mi valami hogy van, hanem az Isten elé viszem, és megkérdezem az Urat. És azt mondom, Uram, én szeretnék eligazodni, én szeretnék biztosan úgy látni a dolgokat, ahogy te látsz. Szeretnék igazságosan ítélni dolgokról, ahogy te ítélsz. Senkinek nem fog elutasítani az Isten, aki bizalmatlan önmagával szemben, aki számol az emberi gondolkodás törékenységével, és Isten elé visz dolgokat, hogy ő igazítsa őt útba. Tehát sokkal többet gyakoroljuk az életünkben ezt, hogy megkérdezem az Urat. Sok mindenben kérdezzük meg az Urat. Őszinte, bizalommal, Uram, mutasd meg, mi az igazságos, mi a te szerinted való, ahogyan te látod, ahogyan te akarod. Valahogy nekünk olyan mester-tanítvány kapcsolatba kell kerülnünk Jézussal. Semmit sem jelent az, hogy ő már nincs itt a földön közöttünk, mert az írás azt mondja, ezt ígérte Jézus, minden nap veletek vagyok a világ végezetéig, és ő, ami közben járunk az Isten jobbján, azt mondja, járuljuk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Ez egyik legcsodálatosabb felszólítás az igében, járulj bizalommal a kegyelem királyi székéhez, mert olyan főpapunk van, aki meg tud indulni a mi erőtelenségeinken, És Jakab apostol külön is mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, ő készséggel megadja. Csak nagyon kevés ember ismeri el, hogy nincs bölcsessége önmagában. És adott helyzetekben mi se ismerjük el, hogy nincs bölcsességünk, és biztos ítéletünk adott helyzetekben. De ha a kegyelem királyi székehez járulunk, hogy adjon nekünk bölcsességet, és őszintén kérjük, megkérdezzük az Urat, útba fog igazítani. Ugye a tanítványokról sokszor olvassuk, hogy ugye haladtak a Jézus igehirdető körútjain, szolgáltak az embereknek, de ha valami nem értettek jól, akkor azt olvassuk, hogy mikor maguk között voltak, akkor megkérdezték Jézust, megkérdezték a Mestert. És mi is magunk között lehetünk Istennel, amikor Jézus mondta, menj be a te belső szobádba is. Imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. És nekünk is előjogunk, hogy magunk között megkérdezzük az Istent, hogy elismerjük, hogy nincs bölcsesség, nincs elegendő bölcsességünk magunkban. És ő a mi kérdéseinkre válaszoljon. És van egy harmadik dolog, amit szeretnék még említeni, hogy ki kell, hogy épüljön bennünk, hogy így mondjam, egy lelki-szellemi erkölcsi immunrendszer. És ez a lelki-szellemi erkölcsi immunrendszer, ami a végidőben olyan fontos, mindenféle hitetéssel, szörnyűséggel szemben, ami a korunkban az emberek között megtalálható, ez akkor fejlődik ki, hogyha eljutunk az igazság szeretetére, és a mindenféle hamisságnak a gyűlöletére. Igen, itt helyén való a gyűlölet szó, majd látjuk maga az írás, és így fogalmaz. És erre hogy jut el az ember? Itt érdemes egy kicsit elgondolkodni azon, hogy hogy is működik a mi lelki világunk. Ugye nem tudom ki mennyit töprenget azon, hogy az érzelmek. Mik is az érzelmek? Az érzelmek borzasztó erős tényezők az életünkben, és az az egyik legfőbb jellemzőjük, hogy rettentő gyors az érzelmi reagálás a bensőnkben. Azt is mondhatnám, hogy mindennek rögtön adunk a lelki világunkban egy pozitív vagy egy negatív előjelet. Legyenek ezek dolgok vagy emberek. Nekem vagy szimpatikus, vagy vonzó, vagy taszító és ellenszenves. Próbáljátok egy kicsit magatokat megfigyelni. Járunk, kelünk az életben. Nekem vagy egy szimpatikus érzelmi benyomásom van, vagy egy ellenszenves, egy taszító. Na most, amíg egészen az Isten szent lelkének a befolyása alá nem kerülünk, amíg Isten újjá nem teremti a lelki világunkat, akkor ez a pozitív-negatív előjel az önös énünkhöz igazodik. Mert születésünktől fogva, genetikusan, és az egész környezetünk mindjárt én középpontúak vagyunk. És az énhez való viszonyunk szerint lesz valami szimpatikus, vagy nem szimpatikus. Kap valami pozitív érzelmi jelzést, érzelmi reagálást, vagy negatívat azonnal, ahogy találkozunk vele. De hogyha mi Istent igazán megismerjük, és újjászületünk, akkor ez már nem az énünkhöz fog igazodni. Mert amíg az énünkhöz igazodik, hogy érzelmileg nekünk mi ad pozitív jelzést, és mi ad negatív jelzést, addig mi rettentő törékenyek, hitethetőek vagyunk, és eltántoríthatóak vagyunk, mert ezek a gyors érzelmi reakciók, amik bennünk lezajlanak, rögtön befolyásolnak bennünket. De hogyha ha mi most az Isten igével olyan kapcsolatba kerülünk, amit említettem, és sakran megkérdezzük az Urat, és a Szentlélek tanácsára hallgatunk, akkor megváltozik ez. Nekünk csak az kap pozitív jelet, ami az igazság igéjével, ami az Isten lényével megegyezik, és az kap negatív előjelet, ami azzal ellentétes. Tehát nem az énünkhöz igazodik, hanem az Istennek a tökéletes erkölcsi jelleméhez, az Istennek a tökéletes erkölcsi törvényéhez, az Isten igéjének a csalhatatlan mércéjéhez igazodik bennünk a szeretem, nem szeretem, tetszik, nem tetszik, vonz és taszít. Ez az érzelmi reakció. És tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az az erős szívű ember, akinél ez kialakult. És hadd idézzek két bibliai igét. Az egyik a 97. Zsoltár 10. verse, nem tudom, valaki felfigyelte erre az igére. Tehát a 97. Zsoltárnak a 10. versét olvasom. A 97. Zsoltárnak a 10. verse így hangzik. Tehát 97. Zsoltár 10. vers. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. És mindjárt jön hozzá az ígéret, akiknél ez kifejlődhet, azt mondja, megőrzi az Úr az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. De főleg a lelküket megőrzi, akiknél kifejlődik ez, hogy szeretik az Urat, és gyűlölik a gonoszt. Tehát nem az önös énzükhöz tapaznak ezek az érzelmi jelzések, hanem az Isten csalhatatlan, tévedhetetlen igazságos beszédéhez, és az Istennek az erkölcsi lényéhez. A másik igét a római levélből idézem, a római levél 12. fejezetének a 9. verse, ez egy párhuzamos ige, ami hasonlót mond, egy kicsit különbözik csak a megfogalmazás. A római levél 12. fejezetében a 9. vers így hangzik. A második részét olvasom a versnek. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Különösen olyan jó ez a kifejezés, hogy iszonyodjatok a gonosztól. Amikor egy ilyen belső, szellemi, lelki immunrendszer kialakul, hogy iszonyodik. Tehát már a jelzések, amiket azonnal kap, belül az érzelmi jelzések is ehhez igazodnak, ami hamis, ami igazságtalan, ami tisztátalan, neki, attól ő iszonyodik. És ragaszkodik a jóhoz. Tehát nem elég az igazságismerete. Az igazságismerete senkit sem óv meg a hitetésektől. Ó, azzal még az ellenség nagyon el tud játszadozni, és az embert nagyon be tudja csapni, hanem az igazság szeretete. A Tesszalonikai második levél második fejezetében azt olvassuk, hogy Isten azokat kénytelen kiszolgáltatni a tévejgés erejének, akik nem fogadták be az igazság szeretetét. Nem azt mondja, hogy az igazság ismeretét nem fogadták be, hanem az igazság szeretetét. Abban az értelemben, ahogy az előbb mondtam, hogy már az egész gondolatvilágukban az érzelmi jelzőrendszer is az igazsághoz igazodik. És ezek azok, akiket az Isten meg tud óvni, és döbbenetes, amit mond, hogy akik nem fogadják be az igazság szeretetét, azok a tévejgés erejének a hatalmába kerülhetnek, és azt mondja, végül gyönyörködnek az igazságtalanságban. Nekem ez mindig az egyik legmegrázóbb kifejezés a Bibliában, hogy milyen utat tehet meg az ember. Ha nem fogadja be az igazság szeretetét, akkor eljuthat odáig, hogy az igazságtalanságban fog gyönyörködni. Mondhatnám, őszintén hiszi, gyönyörködik benne, tetszik neki. Tehát mi emberek rettenetesen törékenyek vagyunk, és ez a figyelmeztetés, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, az egyik legdöntőbb figyelmeztetés az írásban. És ha mi komolyan vesszük, hogy ennyi intés, óvás van a hitetéssel szemben, és ha realizáljuk, hogy milyen nagy a hitetésnek, mekkora nagy mesterével állunk szemben, akkor igénybe vesszük azt a védelmet, amit az Isten kínál nekünk. És a védelem ez, hogy az Isten igéje az beépüljön, úgy belénk épüljön, hogy elrejtettük magunkban, kutattuk, kiáltottunk a bölcsességért, ahogy példabeszédek könyve mondja, és megértésé vált bennünk, és átment az elménkbe. Amit az Isten igéje mond, és ott van elrejtve bennünk, hogy a szükség idején megszólaljon, útbaigazítson, tereljen a helyes irányba. A másik dolog, hogy megkérdezzük az Urat, hogy hisszük, hogy a Szentlélek által Isten minden őszinte kérdésünkre választ adhat, hogy a mindegyikünk előjoga, hogy a belső szobákba bemenve, és az Istent megszólítva megkérdezzük őt minden dolog felől. És ő megígérte, hogy akinek nincs bölcsessége, aki azzal az alázattal járul elő, hogy én át nem látom, én nem vagyok biztos, én nem bízom magamban, én nem akarom magam emberi véleményekre sem bízni, hanem Uram, igazi csúdba, aztnak a Jóisten felelni fog, és meg fogja ezt adni. És végül olyan, ha ezt gyakoroljuk, ezeket, végül a Jóisten azt a csodát elvégzi az a lelkünkben, hogy újjáteremti a lelki világunkat, és az a bizonyos érzelmi jelzőrendszer, ami gyorsabb, mint a gondolkodás, ami gyorsabb, mint az értelmi vagy lelkiismereti megfontolás, az már úgy fog működni az Isten tökéletes erkölcsi jelleméhez és az igazságos igéjéhez igazodottan. iszonyodunk a rossztól, és ragaszkodunk a jóhoz. Szeretjük az igazságot, és gyűlöljük a hamisságot, és a fülünk azonnal hallja az idegen hangot, és nem követi. Mert ez a belső szellemi lelki immunrendszer kifejlődött. És én szívemből kívánom, hogy mindannyian megértsük, hogy mennyire fontos ez a végidő időszakában, és kérjük Istentől, és tudatosan járjuk ezt az utat, hogy a végidő sok hitetésével szemben mi bennünk egy ilyen erős védelmi rendszer épüljön ki, legyünk erős szívűek és tiszta gondolkodásúak, akiket a sátán az összes hitetésével nem tud megtéveszteni és nem tud tönkretenni. Adja meg a jó Isten, hogy ez mindnyájunk életében így legyen. Amen.
Énekeljük közösen a 223-as énekünk első 4 versét. Tehát a 223-as közös énekünk első 4 versét énekeljük. Térdeinket meghajtva imádkozunk.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében hozzád jövünk, és arra kérünk, hogy bocsásd meg, hogy az igazság ismereténél ragadunk le sokszor, és nem jutunk el az igazság szeretetéig. Pedig te ezt mindegyikünk szívében ki tudod munkálni. Ha azt tesszük, ahogy az énekükben is énekeltük, hogy szívemet megnyitom, lakozzál, munkálkodj bennem, Istenem. De vezess el, kérünk, arra az értelmes alázatra, hogy nekünk nincs bölcsességünk önmagunkban, és hogy ebben a szörnyű útvesztőben, egy ilyen hitető ellenségnek a birodalmában olyan könnyű eltévedni, és olyan könnyű tönkretenni az életünket. Urunk, ezért köszönjük ezt az ígéretet, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje tőled. Segíts, hogy az emberiségnek ahhoz az alázatos nemzetségéhez tartozzunk, akik felfogják, hogy nincs reális alapja a magabiztosságnak, az önhitségnek, és mennyire veszélyes az, ha ami még újjá nem teremtett, át nem változtatott természetünknek az érzelmi jelzéseit követjük. Könyörgünk, Urunk, hogy alakítsd ki bennünk ezt a másik jelzőrendszert, munkáld ki bennünk a te igéd szeretete, a tőled való tanácskérés által, hogy ezt addig gyakoroljuk, míg lesz egy ilyen belső immunrendszerünk, és bevehetetlen bástyává válunk az ellenség számára. És segítőivé más embereknek, és világító tornyokká, akik mint az iránytű mutatja a helyeset, mindig ezt az irányt követjük. Kérünk, Urunk, légy velünk, őrizd meg, és add, hogy soha se jussunk abba a szomorú állapotba, hogy még az igazságtalanságban gyönyörködjünk végül. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat. Légy a te szereteteddel és kegyelmeddel mindannyiunkkal. Amen.
Isten tiszteltünk zárásaként énekeljük közösen a 334-es énekünk minden versét. Tehát a 334-es énekünket énekeljük.